Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelt. Megírva találjuk Péter apostol második levelében, az első fejezet harmadik versétől a 11. versig a következőképpen. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak. Hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igazi emberséget, az igazi emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Úrunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azon gondolkodom, hogy miért van az, hogy sokunk úgy érzi, hogy megajándékozott, és mindennél többet jelent számára a hit, a kapcsolat Jézussal, és sorolhatnám még. És miért van az, hogy vannak, akiknek viszont ez nem jelent semmit, sőt, olykor elég nagy kín végigülni egy istentiszteletet, például amikor elkíséri hagyományból mondjuk a nagyszülőt egy karácsonyi vagy húsvéti istentiszteletre, mert azért illik neki is akkor ott lenni, vagy megnézi a gyermeke szereplését egy ünnepen, vagy akár egy családi alkalommal, családi ünnep alkalmával kell úgymond illemből itt lennie. Mi van a háttérben? Miért van az, hogy legtöbbünk jól érzi magát itt, és nyilván van, akinek viszont ez nem olyan kellemes érzés. Nagyon kedves jelenet volt ma reggel Pécelen, amikor jöttek ki az emberek, mindenki jött, tudta, hogy várom őket, és akkor mindenki illedelmesen kezet fogott, köszönt, és aztán valahogy mindenki ment vissza a templomba. Az egyik azt mondta, hogy hú, itt esik a hó, megyek vissza, majd engem XY fog hazavinni. Aztán jön a következő, az is visszamegy valamiért. És akkor aztán már nevettem, hogy hát mondom, mi van itt? Hát mondják, hogy jól érzi magukat itt. De miért van az, hogy valaki ezt nem érzi? Szerintem egyszerű a válasz. A mai ige arról beszél, Péter apostol arról beszél, hogy megajándékozottak vagyunk. Aki ajándékot kapott az Istentől, az egészen másképpen érzi magát az Isten közelében. Aki úgy érzi, hogy nem kapott semmit, az más. Gondoljunk arra, hogy milyen lenne, hogyha egy családban, családtagok egy része tudná azt, hogy megajándékozott karácsonykor, a másik része pedig azt mondja, hogy hát én nem hiszem, hogy én kaptam bármit is. Nagyon rossz érzés lehet azok számára. Pedig mindannyiunk számára van ajándék az Isten közelében. Péter apostol, azt gondolom, azok közé tartozik, aki örökre hálás az ajándékokért. Különösen átélte, mélyen átélte, hogy nem egyszer, nem kétszer, többször hívta magához, kegyelemből, bűnbocsátó szeretettel Jézus. Mi van e mögött? Mi van e mögött az egész kérdés mögött? Azt gondolom, hogy a kulcs az, hogy most éppen elkezdtük olvasni az oltár előtti igében, hogy Jézus elindul Jeruzsálem felé, ami azt jelenti, hogy elindul a szenvedés útján. A szenvedés felé vezet bennünket is. Másokan mondják, hogy ez a vesszőparipám, hogy a szenvedés mennyire fontos. Lehet, hogy ez azért van, mert nekem is át kell élni bizonyos szempontokból. Másrészt azt is vállalom, hogy azért is van, mert félek tőle, és ezzel magamat is biztatom, hogy ebben érték van. Muszáj, hogy az ember megküzdjön a szenvedésekkel, megküzdjön a halállal. Muszáj. És Jézus mindig ebben segít. Érték van benne. A jerikói vak is, akiről az oltár előtti ige szólt, szenvedett. Én nem várom azt el, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy mennyire szenvedett. Csak egy picikét próbáljuk empatikusan beleérezni magunkat az ő helyzetébe. Mondjuk olyan formán, hogy amikor kilépünk a templomból, már nem látunk semmit. És akkor mondjuk az első kérdés az, hogy jutunk haza. Aztán a második kérdés az, hogy most akkor hogyan fogunk megélni a továbbiakban, ki fog gondozni bennünket. Egy picikét érezzük bele magunkat ebbe a kiszolgáltatottságba. És akkor most azt értsük meg, hogy ez a kiszolgáltatottság, ez a szenvedés vezette el őt Jézushoz. Én nem gondolom azt, hogy ha ő egy boldog kereskedő vagy gazdálkodó lett volna ott Jerikóban, akkor kiáltott volna Jézusért. Lehet, hogy ott lett volna a bámészkodó tömegben, de egy lett volna a sokaságból. Nem tűnt volna ki, nem jegyezte volna fel Lukács evangélista az ő történetét, mert nem lett volna története. Egyszerűen csak ott lett volna a nagy masszában. Az ő szenvedése, az ő kiszolgáltatottsága volt az, amely arra vezette, hogy kiáltson Jézushoz. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos első lépés az ajándék elfogadásában, hogy kiáltsunk Jézushoz. Ne csak úgy üljünk itt, hogy meghallgatjuk, hogy miről is van szó, hanem kiáltsunk hozzá. A másik dolog az, hogy ahhoz, hogy kiáltani tudjunk, ahhoz először el kell fogadnunk a gyengeségeinket. Nem szabad tagadni azokat. Tehát elfogadni. Ami nem azt jelenti, hogy egyetértünk velük, nem azt jelenti, hogy beletörődünk, hanem azt jelenti, hogy tudomást veszünk róla. Szeretném világosan elhatárolni magamat attól a pszichológiai irányzattól, hogy bármi van, azt fogadjam el, hogy én ilyen vagyok, és nem tudok megváltozni. Ez nem segít. Ezt úgy mondom, mint aki nagyon sokat tanultam erről. És tudom, hogy ez nem segít, sokszor kétségbeesésbe viszi az embereket, mert önmagában véve szép ez a gondolat, hogy fogadd el önmagadat olyannak, amilyen vagy. De ha ez együtt jár azzal, hogy bele kell törődnöd, és akár egyet kell értened azzal, hogy hát sajnos ez van, akkor az kétségbeesésbe taszít. Tehát fontos elfogadni a gyengeségeinket, fontos elfogadni a bűneinket, fontos elfogadni, akár azt is, hogy tudom, hogy én erről vagy arról nem tudok lemondani, rabja vagyok az italnak, vagy rabja vagyok ennek, nem tudok. Addig, amíg az ember azt mondja, hogy akkor teszem le, amikor akarom, addig hazudik. Önmagát csapja be, de kegyetlenül. Amikor elfogadja, akkor már szembe mer nézni ezzel a problémájával. Amíg nem, képtelenség a gyógyulás. Nagyon elgondolkodhatott az írás, amelyben az egyik tanárom azt fejtegeti, hogy mi emberek furcsa módon önmagunkkal szemben is tudunk kirekesztőek lenni. Nem csak a másik emberrel szemben, hanem önmagunkkal szemben is. Méghozzá az önbecsülés tekintetében. Mert az önbecsülésnek, mondja ő, mi úgy gondoljuk, csak az a része, hogy látjuk az értékeinket, látjuk azt, hogy mi lehetünk büszkék, minek örülhetünk, és ez adja az önbecsülést. Az igazi önbecsülés azonban olyan, amiben nem válogatjuk szét a jó és a rossz részeinket, hanem rálátunk a rosszra is, és azt is elfogadjuk. Különben az egész életünk egy menekülés lesz mindig a rossz részeinktől, amelyekkel nem merünk szembenézni. Elfogadjuk a rossz részeinket, ahogyan ez a jerikói vak elfogadta. Nem tagadta, hogy ő kiszolgáltatott, kiáltott Jézushoz. Tehát népszerű dolog beszélni az önbecsülésről, önmagunk elfogadásáról, de azt gondolom, hogy igazán elfogadni önmagunkat nem megy csak úgy önerőből. Ez nagyon szép dolog az, amikor már mindenki szinte beszél arról, hogy legyél pozitív. Nagyon szép, csak éppenséggel nem megy önerőből. Amikor énekeltük ezt az éneket, hogy lelkem vigyázz, készülj fel, Isten buzgón kérve, akkor erre gondoltam, hogy biztathatjuk ugyan mi a mi lelkünket, hogy Isten dicsérjük, csak nem megy önerőből. A második versben szerintem érzékelteti ezt az énekszerző. Kérjük Istenünket, oldozzon fel, tegyen szabaddá bennünket. Szabaddá például a tagadástól, hogy én nem vagyok ilyen. Tehát arról van szó, hogy szép dolgok ezek az elméleti, pszichológiai fejtegetések, csak Isten nélkül az egész üresség. Nem tudja az ember elérni a pozitív szemléletet, nem tudja elérni az ember saját magának a teljes elfogadását. Csak akkor, hogyha ahhoz az Istenhez fordulunk, akiről azt mondja Péter ebben az igében, hogy az isteni ereje megajándékozott. Az isteni erő az, ami véghez tudja ezt vinni bennünk. Vagy gondoljunk arra az énekre, amelyik egy reggeli énekünk, hogy legelső érzésem legyen ma reggel is a hála. Ez sem megy önerőből. De itt is az énekszerző nagyon jól érzékeli ezt, és a második verstől elkezdi fejtegetni, hogy ő miért is hálás. Mit tett Isten az életében? Hogyan őrizte meg az éjszaka? Ha nem lennének ezek a nehézségek, amelyeket nem tudunk elfogadni, ha nem lennének ezek a gyengeségek, akkor nem kiáltanánk, nem jutnánk el Istenhez. Ezért beszél olyan határozottan Péter arról, hogy ezt a szép sort leírja, hogy mutassuk meg a hitünkben az igazi emberséget, az igazi emberségben az ismeretet, például ezt hogy ismerjük azt, hogy van jó és rossz oldalunk. És hogyha már van, tudjuk, hogy van rossz oldalunk, akkor azt mondja, ebben az önuralmat, önuralomra van szükség, hogy az ember ezt el tudja hordozni, hogy van rossz oldalam. Álhatatosságot az önuralomban. Nagyon kemény álhatatosságra, lehet, hogy fizikai, de lelkire mindenképpen szükség van. Tehát, hogyha nem lennének ezek a nehézségek és kísértések, ezek a gyengeségek, akkor sokszor azt gondoljuk, hogy akkor olyan boldogok lennénk, és akkor nem lenne semmi baj. Pedig ezek a nehézségek olyanok, mint a láz. Senkitől nem hallottam még azt, se kórházon kívül, se kórházban, hogy hát, hogyha nekem nem lenne ez a lázam, akkor egészséges lennék. Nagyon sok butaságot hallottam már betegektől, de ilyet nem. Ilyet nem mondott senki sem még. Mert nyilván nem igaz. Attól, mert még nincsen lázam, attól még nem múlik el a tüdőgyulladás, attól még nem múlik el valamely belső szernek a gyulladása, legfeljebb alattomosabb, veszélyesebb. Hogyha nem lennének kísértések, nem lennének gyengeségeink, nem lennének bűneink, az nem azt jelenti, hogy minden rendben lenne a mi életünkben. Talán Pál apostol pont ezért beszél, igaz más értelemben, arról, hogy a testnek vannak olyan tagjai, amelyek nagy tisztességet kapnak, és vannak kevésbé fontos részei a testnek, így mondja, tisztességtelenebb részei vannak, vagy ékesség nélküli részei vannak a testnek, de azt mondja, hogy ezeket akkor nagyobb megbecsülésben kell részesítenünk. Nagyobb megbecsülésben. Gondolhatunk most arra is, hogy ha úgy érezzük, hogy van az egyházban, van a gyülekezetben olyan, aki ékesség nélküli, fordulhatunk felé úgy, hogy nagyobb megbecsüléssel. De most picit átvitt értelemben gondoljunk arra, hogy ha nekünk vannak olyan részeink, az énünknek vannak olyan részei, amelyek nehezek, tisztességtelenebbek, ékesség nélküliek, nagyobb megbecsüléssel forduljunk felé, mert ezek vezetnek el Jézushoz. Gondoljunk bele, hogyha beteg lesz egy testrészünk, mekkora tisztességben részesítjük azt. Hát képesek vagyunk a munkánkat félbehagyni, képesek vagyunk hónapokra táppénzre menni, kórházba menni, műtétre adni magunkat, mindenre képesek vagyunk. Azért a nyomorult, begyulladt testrész miatt. Ugyanígy kellene tekintenünk a saját lelki betegségeinkre, problémáinkra, hogy ezek elvezetnek bennünket. Az igazi probléma, az a probléma igazi gyökeréhez és megoldáshoz vezetnek bennünket Jézusnál. Tudok-e ezekre így tekinteni? Ezek kincsek tehát. Kincsek, amelyek elvezetnek a lényeghez. Még egyszer mondom, az elfogadás nem beletörődést, egyetértést jelent, hanem azt jelenti, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy Istenhez vezessenek, készítsenek fel a vele való találkozásra. Önerőből nem megy. Miért nem megy? Mert ez elhivatás kérdése. Ezzel fejezi be Péter apostol a gondolatait, hogy ezért igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat. Megerősíteni elhivatásunkat, vagyis emlékeztetni magunkat arra, hogy hogyan, miképpen szólított meg bennünket már az Isten, úgy, ahogyan Péter apostol is emlékezett erre, hogy megszólította őt Jézus a szolgálata elején. aztán egy csomószor megszólította a többi tanítvánnyal együtt a 3 év alatt. Aztán, amikor megtagadta, megint megszólította, külön őt hívta el a szolgálatra. Számtalanszor tapasztalta, hogy elhívott ember. Ezt kell megerősíteni magunkban. És Péter ezért olyan hálás, hogy erről ír, hogy mi elhívottak vagyunk, megajándékozottak vagyunk. Vezessen bennünket így, hogy mi is bizonyosak legyünk abban, hogy ajándékot kaptunk az Istentől, örökkévalót. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te mindenestől fogadtál el és hívtál el bennünket. Nem csak azért, amiért becsülnek bennünket, vagy amiért becsülnek mások, hanem talán még inkább azért, amit nem is igazán merünk felszínre hozni magunkból, nem is igazán merünk beszélni, vagy lehet, hogy emiatt épp hogy nem becsülnek, hanem megvetnek emberek. Hiszen Te olyan mértékig fogadtad el a mi rossz részünket, a bűneinket, hogy a keresztre vitted. Segíts, hogy mi is merjük akkor ilyen módon elfogadni, hordozni és rád bízni a mi terheinket. Kérünk Téged, hogy vezess bennünket, ne hagyd magunkra, erősíts meg, hogy az isteni természet részeseivé lehessünk, hogy megújuljunk. Ámen.